Mikor egy éve beszéltünk a hit és cselekedetek kapcsolatáról, akkor avval vezettük be a témát, hogy igazán vannak hívőnek látszó cselekedetek, meg általános úgymond cselekedetek, vagy hogy mi a kettő közötti különbség. Mi az, hogy hívőnek látszó cselekedet? És igazán ez alatt azt értettük, hogy a hívő életének a gyakorlatában kialakulnak bizonyos olyan megszokott dolgok, elmegy valahová, megcsinálja ezt, megcsinálja azt. Tehát ez egy hívőnek látszó cselekedet, de alapvetően mindig a szív a kérdés, akár annak látszik egy cselekedet, akár nem. Megvan ennek az ellentéte, hogy önmagában egy cselekedet nem feltétlenül látszik úgymond hívő cselekedetnek, mert egy nem hívő is meg tudná tenni ugyanazt a cselekedetet, de mégis a szív motivációja miatt lesz az egy hívőnek a jó cselekedete. Már önmagában ez a kettősség, hogy ránézünk egy cselekedetre, és igazán nem tudjuk a szívet fölmérni, hogy mi van a cselekedet mögött, valahol nagyon óvatossá kell, hogy tegyen minket abban a kérdésben, hogy hogyan nézünk egymásra, és hogyan ítéljük meg egymás cselekedeteit. A Bibliában azt látjuk, hogy a Biblia mind a két irányban tanít minket. Egyrészt, hogy bizonyos dolgokat ne ítéljünk, és hogy bizonyos dolgokat viszont nagyon is ítéljünk. Tehát valahol ennek van egy működő egyensúlya, sőt a gyülekezetnek is azt mondja, hogy felelőssége bizonyos dolgokat megítélni. Ugye észre kell venni, mikor a gyülekezetet hívja föl arra, hogy dolgokat ítéljen meg, a gyülekezet csak kívülről látszó cselekedeteket tud megítélni. Nyilvánvaló, hogy azok a cselekedetek mögött nem lehetnek hívő motívumok, tehát azok nem csak az, hogy kívülről rossznak látszanak, hanem azok rosszak is, tehát ugye beszél, olyan parázna dolgokról beszél, és akkor azt mondja, hogy itt egyértelmű, tehát nem kérdés, hogy mit kell tenni. Van olyan ítélethozatal is viszont, amikor azt mondja, hogy meg kell beszélned a testvéreddel, ha nem tudtok egységre jutni, beszél, akkor vigyed többek elé, vigyed el a gyülekezetvezetői elé, ők hozzanak döntést, és erre mondja azt a nagyon ismert igét, amit mindig viccesen szoktuk mondani, hogy a leginkább kontextusból kiragadott igék egyike, ha ketten vagy hárman egy akaraton vannak, én is köztetek vagyok. Ugye ezt szokták használni a gyülekezeti összejövetelre, és meg szoktuk mondani, hogy ez már nem arról szól, hanem a gyülekezeti ítélethozatal az egésznek a döntéshozatal, és ennek a háttere ugye a héber írásokból, mikor a mózesi törvényben benne volt, hogy két-három igaz tanú tud egy dolgot megítélni, aki abban a kérdésben igaznak bizonyul, és felelősségteljesen döntést tud hozni. Tehát ezek a hátterek voltak, és aztán részletesen beszéltük az Új Szövetség legnehezebb részéről, a Jakab 2:14-26-ig, mert itt Jakab úgy tűnik olyan módon beszél a hit és cselekedetek kapcsolatáról, minthogyha a cselekedeteket részévé tenni a megváltásnak, valahogy mintha ez a részen beállna a páli csak hitből való megigazulással. Ennek különböző magyarázatai vannak ennek a résznek, és mi kritikai nézőpont alá vettük a Calvinnak a híres mondatát, ami azt állítja, hogy egyedül hitáltal üdvözölünk, de a megváltó hit soha nincs egyedül. Ezt mondta Calvin. Ezt igazán katolikus nyomásra mondta, miután támadták a protestánsokat arról, hogy teljesen elvetették a cselekedeteket, és csak a hitet emelték föl. És valahogy egy ilyen kis oldalkapun visszahozták a katolicizmust a protestáns irányzatokba, és újra hozzáragasztották a cselekedeteket a megigazuláshoz ebben a klisével. Persze, erről sokat is részletesen beszéltünk, és ebben nem szeretnék belemenni. Ahol föl szeretném venni a fonalat, az a következő pontok, hogy a hit és a cselekedetek megvizsgálásának a gyakorlatban mennyire van értelme, vagy mennyire nincs értelme. Tehát hogy foglalkozzunk ezzel? Ez az egyik pont, amiről szeretnék egy picit a bevezetőben beszélni. És utána pedig szeretnék konkrétan az igéből mutatni nektek olyan pontokat, olyan igéket, amelyek úgy tűnnek, vagy úgy látszanak, vagy olyanok is, ezt majd látni fogjuk, amelyek azt állítják, hogy ránézel valakinek a cselekedeteire, és meg tudod ítélni, hogy ez micsoda. Ugye ilyen ismert igék, hogy a jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa rossz gyümölcsöt terem. Hogy értsük ezt? Ez azt jelenti akkor, hogy ránézünk valamire, te jó fa vagy, mert jó gyümölcsöt teremtél, rendben van az üdvösséged. Ez így működik, vagy mégse így működik? Ilyen igéket szeretnék ma elővenni, amivel A teológiai irányzatoknak az egyik oldala azt kívánja bizonyítani, hogy ez a fajta gyümölcstermés, a cselekedetek, ezek Istentől elrendelt módon szinte egyfajta automatizmussal kapcsolódnak az egyén megváltásához. Ma ezt vizsgálnánk meg, és egy következő alkalommal szeretnék olyan igéket mutatni, amelyek ennek pont az ellenkezőit hivatottak bizonyítani. Tehát mind a két oldalnak igen masszív bibliai háttere van, hogy lehet ezt egységbe látni, és hogy érdemes erre tekinteni, és ebben az útvesztőben igazán, ha nem is igazságot tenni, de azért egyfajta egyensúlyt keresni. Mert az látszik, hogy a hívők életében ebben az ide-oda való hullámzás és viaskodás, ez folyamatosan jelen van, és ez folyamatosan kérdés. No, tehát a bemelegítő rész, hogy hogyan tudhatnánk az biztosan, hogy valakinek a cselekedetei a megváltásából fakadnak-e, vagy inkább az a motiváció, hogy meg legyen váltva. Ez az első kérdés. És igazán látjuk a történelem során, hogy van olyan nézet, és van olyan irányzat, ahol a közösség híveit igazán az motiválja, hogy azért teszi a cselekedeteket, hogy ezt valahogy a megváltásához közelebb vigye. Igazán én ilyen háttérből jövök, és a saját családomon belül láttam ennek a örök visszatérő ilyen malom voltát, hogy igyekszek jókat cselekedni, igyekszek megfelelni, elbukom, megbánom, igyekszek jókat cselekedni, teszem, már eljutottam valahova, aztán megint rájövök, hogy sehova nem jutottam el, tehát ismerjük ezt a... Igen, ezt nem akartam kimondani a... Én is, igen. Igen, ez így van. Igen. De igen, ez ismerős, ez a fajta körforgás. A másik, ami itt kérdéses, hogy ez egy tény, hogy ha újjászülettél, akkor garantáltak az, hogy jó cselekedeteket hajtasz végre, vagy teória. Ugyanis a tények és a teória között elképesztő különbség van. Ha ez csak egy teória, hogy ez tényleg így lenne, hogy az újjászületésünk szinte automatizálja jó cselekedeteinket, akkor mit kezdünk vele? Vagy ez tény, hogy tényleg az újjászületésünk automatizálja jó cselekedeteket? Igazán két igét, ami később majd még elő fog jönni, talán a legközelebbi tanulmányban, szeretnék gyorsan mutatni, hogy a Biblia több helyen fölhív minket arra, például Titus 3.14, tanulják meg pedig a mieink, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől a szükséges hasznukra, hogy ne legyenek gyümölcstelenek. Mit mond itt? Hívőknek azt mondja, hogy ne legyenek gyümölcstelenek. Mit jelent ez a mondat, hogy egy hívő lehet gyümölcstelen? Tehát ha azt mondja Pál, hogy ezt meg ezt csináljátok, hogy ne legyetek gyümölcstelenek, akkor ez csak akkor igaz, hogyha ők lehetnek gyümölcstelenek. A másik mondat, csak hogy két jó példa álljon erre, 2 Péter 1.8, leírja, hogy miket kellene tenni, cselekedetekről van szó. Ha ezek megvannak és gyarapodnak benneteket, nem tesznek titeket hivalkodóvá, sem gyümölcstelenekké, a mi Úrunk Krisztus megismerésére nézve. Mit mond? Tanácsokat ad nekik, és azt mondja, hogy tegyétek ezeket, ha nem teszitek ezeket, akkor tulajdonképpen gyümölcstelenek vagytok, tehát ráutal arra, hogy nagyon is lehetséges állapot egy hívőnél, hogy gyümölcstelen legyen. Tovább megyek. 1 Péter 4.15, nagyon erős állítás Pétertől, azt mondja a hívőnek, senki ne szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ez az állítás úgy tűnik, mintha azt mondaná, hogy hívő létedre nehogy gyilkos legyél. Tudunk ilyen hívőről a Bibliában? Tudunk. Dávid királynak hívják. Hívő létére gyilkos lett. Megbánta? Megbánta. Csak azt akarom megmutatni, hogy a Bibliától egyáltalán nem idegen az, hogy egy hívő nagyon súlyos negatív cselekedetekbe eshet el. Az egy más kérdés, hogy ebből helyreáll-e vagy nem, most nem ezt a részét firtatom, de a Biblia szemléletében benne van az, hogy egy hívő élhet Istennek tetsző, vagy egy teljesen Istentől távol való életet. Ezt szeretném most először bemutatni. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy nem hívők rendelkezhetnek jónak tűnő, de holt cselekedetekkel, És erre is utal a Biblia. Például a zsidók 6.1 azt mondja a hívőknek, hogy annak okáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatvá le újra az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek. Hát azt mondja, hogy vannak holt cselekedetek, amikből meg kell térni, és a holt igazán a nem hívőnek a cselekedetei azok akár jók, akár nem jók, holt cselekedetek, ahogy például pont a Mátéban mondja egy helyen a messiás, a hegyi beszédben utal erre, hogy gonosz létükre is tudnak a szülők jó dolgokat adni a gyerekeiknek. Ez egy jó cselekedet, de igazán a szív belső motivációját nem teszi helyre az, hogy valami külsőnek jó cselekedetnek látszik. Ettől ez jó cselekedet? Abszolút jó cselekedet. Nyilván a megváltás szempontjából nincs értéke persze, de attól még ez egy jó cselekedet. Zsidók 9.14. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelki ismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Vannak holt cselekedetek, sőt egy hívőnek is vannak holt cselekedetei. Igazán létezik ez a kategória. Vagy Titus 3.4.5. De amikor a mi megtartó Istenünknek jó volt és az emberekhez való szeretete megjelent, nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket, az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által. Titus 3-4-5, és igazán szembeállítja az igazságnak a cselekedeteit, amelyeket mi cselekedtünk, az ő irgalmasságával és az újjászületéssel. Tehát, hogy még ha vannak is az igazságnak cselekedetei, nem az a megtartó, és soha nem az lesz a megtartó és a megigazulásnak az útja. A Jelenések könyvében a gyülekezeteknek adott tanácsok közül, például a sárdisbeli gyülekezetnek azt mondja, 3.1.2-ben ezt mondja, akinél van az isteni hét lélek és a hét csillag, tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz. Tehát bizonyos szempontból ez egy élő gyülekezet volt, és azt mondja neki, és halott vagy, mert halott cselekedeteik voltak. Azt mondja nekik, hogy nem hívők? Nem feltétlenül azt mondja, hanem azt mondja, hogy halottak a cselekedeteik. Az, hogy mikor azt mondja, hogy halott cselekedetek, itt egy üdvösségi kérdést vet föl. Ahogy a Jakab levélnél azt mondtam, hogy mindig meg kell vizsgálni egy adott kontextusban, hogy mikor beszél valamiről, akkor üdvösségi szempontból elemzi a dolgot, vagy esetleg egy hívőnek a gyümölcstermés szempontjából elemzi. A kettő nem ugyanaz. Nem ugyanaz, mikor a megváltásról beszél, és azt mondja, hogy ezek hol cselekedetek, vagy ha te hitet halott, akkor ezt feltétlenül csak arra érti, hogy neked halott hited van, és nincs is üdvösséged, mert az egész Jakab levél kontextusa hívőknek ad tanácsokat, hogy mit tegyenek és mit ne tegyenek. Tehát furcsa lenne, ha igazán nem hívőnek adná ezeket a tanácsokat. Hívőnek beszél arról, hogy igenis lehet halott a hited, és ez mekkora veszélyekkel jár. Mert hogyha halott a hited, az azért van, mert nem cselekszel, és a cselekedeted nem hat vissza a hitedre. Tehát egész más a képe, mint amit azt gondolom sokan gondolnak, hogy akik azt állítják, hogy ha élő hited van, akkor lesznek élők a cselekedeteid. Nem, Jakab ott arról beszél, hogy kezdj el cselekedni, és a cselekedeteid visszahatnak, és akkor nem fog elsorvadni a hited, mint ahogy sokaknak a gyakorlatban pont az látszik, hogy bár volt egy hite, de az a sorvadás állapotában ment, mert egyszerűen cselekedetekkel nem tette erőssé az ő elhívását, ami nem azt jelenti, hogy a megváltására hajtott, hanem az, hogy elkezdett abban élni, amire el lett hívva. Zenei példára gondoljatok, hogy valaki mondhatja, hogy tanul zenét, vett hangszert, és minden a rendelkezésére áll, és mondhatnánk, hogy ez lenne az ingyenes ajándék, de az, hogy ő most gyakorol, az, hogy ezt fejleszti, úgymond jár az elhívásában, és eljut valahova, az teljesen az ő felelősségi körébe fog tartozni, és ezzel ugyan bizonyítani is tudja visszahatólag, hogy hát nekem ez az elhívásom, és aszerint élek. Ez egy olyan fa, ami a gyümölcseiből azt mutatja meg, hogy ő milyen fa. Ez egy garantált dolog? Nem garantált dolog. De elvárható dolog? Abszolút elvárható dolog. Tehát valami lehet elvárható, de nem garantált, és a kettő között nagyon nagy különbség van, mert bejön a mi felelősségünk, és hogy hogy állunk a mi cselekedeteinkhez, és mennyire hangsúlyos, mikor például az úrvacsora szempontjából Pál számon is kéri ezeket. Hogyha valami garantált lenne, és Isten által adott szinte egyfajta automatizmusként belekódolva az életünkbe, akkor a felelősség másképp jelenik meg, de hozzáteszem, még ha bele is van kódolva, és ezt elfogadjuk, hogy a romolhatatlan igaz magban génszerűen kódolva vannak a jó cselekedeteink, akkor is a mostani életünkben jelen van, nevezzük régi romlott bűnös természetnek, hústestnek, ki hogy a teológiában hogy nevezi, ez is egy ilyen vitatott terület, de a kettő együtt úgy van jelen, hogy te, ahogy megújítod az elmédet, döntesz, hogy miből merítesz. És az ige arra tanít minket, hogy az új ember szerint járjunk. De ha erre tanít, az azt jelenti, hogy járhatunk az ó ember szerint is. Ez nem hívőnek szól? Nem. Hívőnek szól. Arról szól, hogy elveszíti valaki az üdvösségét? Nem arról szól, hanem figyelmeztetés a hívőnek, hogy mekkora a felelőssége. No, és talán a másik tanulmányon említettem Júdást, aki igazán kiváló példa arra, hogy a cselekedetek nem feltétlenül felismerhetőek. János 13:21-22, mikor Jézus nyugtalankodik a lelkében, és arra utal, hogy valaki őt el fogja árulni, mondja, bizony-bizony mondom nektek, hogy egy közületek elárul engem. A tanítványok egymásra tekintettek bizonytalankodva, hogy kiről szól. Tehát teljesen egyértelmű volt, hogy a tanítványok számára ez egy döbbenetes bejelentés volt, hogy abban a szűk körben van valaki, aki velük jár, aki teljesen úgy néz ki, mint ők, de nincs köze hozzájuk igazán, és Júdás, aki a veszedelem fia volt, és igazán nem született újjá, mégis a cselekedetei azt mutatták, mintha egy jó fa lenne, és jó gyümölcsöket hozna. Ránéztek Júdásra, és azt mondták, a jó fa jó gyümölcsöket. Kiküldte a 12-t, jeleket, csodákat tettek. Ez egy nagyon nagy kérdés, ez az egész, hogy történt. Olyan sok kérdést vett föl. De Júdás abszolút példája annak a vallásos cselekedet világnak, ami nézhet ki ugyanúgy, közben nem feltétlenül van köze a dolgokhoz. Tehát a kérdés megmarad számunkra, ha nem hívő képes jó cselekedetekre, hogyan bizonyíthatják a jó cselekedetek, hogy valaki meg van váltva. Igazán a dolog történeti igazságához, csak hogy azért ezt is megemlítsük, az fontos hozzátenni, hogy Luther és Calvin szerint, tehát írtak erről, és úgy írtak eredetileg, hogy a megigazulás önmagában nem változtatja meg az embernek a belső életét, hanem a megigazulás az önmagában csak az, hogy Isten az ő igazságát nekünk tulajdonítja. Tehát igazán, mint egy jogi változásként történik egy csere, és ez emiatt a jogi csere miatt az atya ránéz a fiára, és azt mondja, hogy mi jogilag meglettünk vásárolva, és mindenki lett fizetve, és ezért nem az ítélet van rajtunk, és nincsen immár semmi károsztatása annak, aki jogilag elfogadta a messiás áldozatát. Tudom, hogy csúnya szó ez a jogilag, mert úgy tűnik, mintha egy ilyen, hogy is mondjam, érdeküzletet kötnénk, és nyilván, amikor az ember felismeri ezt, hogy ez mennyire mentes az érdektől, vagy nem, hát azt gondolom nem tudjuk teljesen azt az érdeket lefejteni erről, hogy az ember vágyódik az örök életre, vágyódik az Istennel való közösségre, és vágyódik arra, hogy megszabaduljon. Tehát ezek akár csúnya szóval érdeknek, vagy hát nem is tudom, hogy ez csúnya szó-e, ebben van egyfajta fölismerés, és hát elemi érdekünk, hogy hova szeretnénk kerülni, és Isten ezt az utat ajánlotta föl nekünk. No de csak azt akartam itt említeni, hogy a reformátorok azt fölismerték, hogy önmagában Istennek ez a megoldása nem feltétlenül kódolja, automatizálja a belső változást is, bár aztán Calvinnek ez a későbbi mondata, hogy az üdvösség hit által van és kegyelemből, de hogy az üdvözítő hit sosincs egyedül. Mégis úgy tűnik, mintha egy ravasz trükkel visszakódolta volna a cselekedeteket az eredeti mondatba. Maga a mondat, ez a klisé nem állja meg a helyét, ezt már szétszincáltuk, és nem lehet egy dolog egyszerre igaz, meg az ellenkezője is. Tehát az üdvösség vagy hit által van, kegyelemből és cselekedetek nélkül, vagy kötelezően bele vannak a cselekedetek. Tehát nem, ez a nem ellentmondás törvénye miatt ez nem áll meg, de legalábbis odáig mindenképpen el kell jutnunk, még ha elméletben igaz is, a gyakorlati hasznát vizsgáljuk most, hogy mi van, ha tényleg bele vannak kódolva, ez hogy felismerhető, és igazán most ebben a kis gyakorlati bevezetővel azt szerettem volna megmutatni, hogy ez nem egy ilyen fekete-fehér terület, és bölcseknek kell lennünk, hogy gondolkozunk a hit és a cselekedet kapcsolatáról. És ami fontos, hogy amit fölismerjünk, az az elképesztő nagy felelősségünk abban az elképesztő nagy szabadságban, amit Isten bocsát a rendelkezésünkre. Mert én azt gondolom, hogy a kulcsa a kérdésnek nem ott van, mikor lesújtunk a hívekre avval az üzenettel, hogy ha nem olyanok a cselekedeteid, akkor meg se tértél, hanem megtanítjuk őket arra, hogy mekkora felelősségük van az egyéni életvitelükben, hogy elváltozzanak arra, és eljussanak egy élet nagykorúságra, amire el vannak hívva, és ezáltal erősítsék meg a saját elhívásukat, és nem abban kell talán az embereket elbizonytalanítani, hogy üdvösségük-e vagy nem, van-e vagy nem, ha döntöttek. Bár ugyanakkor hozzáteszem, ha valakiről azt látjuk, hogy a cselekedetei abszolút az ellenkezőit igazolnák, akkor azt mondanánk neki így is, úgy is, hogy tér meg, és hogy fogadd el Isten megváltását. De nyilván ez mindig egy adott szituációban fog eldőlni. No, és akkor, ami még mára szánt témám ebben kapcsolatban, mondtam, hogy ugye abban a kérdésben, hogy garantáltak-e a hívő cselekedetei, és az első álláspont, ami az általános álláspont, és a protestantizmusban az uralkodó álláspont az, hogy igen, garantáltak, és hát sok üzenetet hallgattam, és általában a legtöbb biblia tanító és pásztor azért ebben az irányban megy, hogy és a főige helyére a Jakab 14.26, 2.14.26, hogyha hit, akkor cselekedetek, és a holt hit az nem üdvözítő hit, tehát akkor meg se tért az illető, és ezért nincsenek cselekedetei. Vagyis igazán a többségi nézet ebben kapcsolatban az, hogy a cselekedeteknek van egyfajta automatizmusa, a cselekedetek megmutatják az üdvösségünket, ha nem így van, akkor nincs üdvösség. És más kulcsige helyeket nézünk meg most a Jakab 2.14.26 mellett, mint említettem, először a Mátéból hoztam egy pár igét. És az első, nem ez az első, de ezt venném előre, ez a Mesiásnak a első nagy példázat sorozata, amit az elutasítása után még azon a napon mondott, így is kezdődik a vers, hogy azon a napon, és ez az azon a napon arra vonatkozik, amikor elkövette Izrael a megbocsáthatatlan bűnt, és nemzeti szinten elutasította az ő megváltó igényét, és itt megfordul a szolgálata, és példázatokban kezd beszélni. 13.3.9. Illetve vannak itt párhuzamos részek, de most azt nem vettem ide. Azon a napon kimenve Jézus a házból, leült a tenger mellett, és nagy sokaság gyülekezett ő hozzá, annyira, hogy ő hajóba ment leülni, és az egész sokaság a parton állt, és sokat beszélt nekik példázatokban, mondván, íme, kiment a magvető vetni, és amikor ő vetett, némely mag az útfélre esik, eljöttek a madarak, elkapdosták azt, némely pedig köveses helyre esett, ahol nem sok földje volt, és hamar kikelt, mivel hogy nem volt mélyen a földben, mikor a nap fölkelt, elsült, és mivel hogy gyökere nem volt, elszáradt. Némely pedig a tövisek között közé esett, és a tövisek felnövekedvén megfojtották azt. Némely pedig jó földbe esett, gyümölcsöt termett, némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely 30 annyit, és akinek van füle a hallásra, hallja. A garantált nézetem belül, a garantált álláspont szerint, tehát akik azt mondják, hogy a cselekedetek garantáltak, csak a negyedik az a négy eset közül, aki hívő. Tehát itt négy eset volt leírva a magvetésnél, és a négy esetből csak szerintük csak a negyedik mutatja a hívőt, aki 10-szer, 20-szor, 30-szor, x-szer annyit termett. Vissza fogok ezekre térni, most csak az igéket olvasom föl, aztán majd elemzem ezeket még. Illetve talán lehet, hogy jobb, ha most, bár nem így írtam föl, de egyből visszatérek a pillanat. Kossuk egyből hozzá inkább. Tehát van egy előfeltételezés itt, hogy kizárólag a negyedik mag szól a hívőről. Ha ez igaz, akkor ez önmagában igazolja azt a következő állítást, hogyha hit, akkor cselekedetek, mert hát maga az ige mondja, hogy 30-szor, 60-szor, 100-szor annyi termet. Tehát ha tényleg igaz az, hogy csak a negyedik hívő ebből a négyből a példázatban, akkor az is igaz, hogy ez egy gyümölcstermést mutat kisebb, nagyobb mértékben. Nézzük meg egy kicsit közelebbről a példázatokat. Tehát itt ugye ebben a példázatban elmondja, hogy, vagy látható, hogy a kornak az a jellemzője, hogy az evangélium magját vetik. Ez a mi keresztény világunk kora lesz, illetve az úgynevezett titkos királyság kora, amikor a szívben történnek meg a dolgok, és ott dől el. Tehát a különböző királyság korszakokból, ugye a titkos királyság az, ami a Máté 13-tól tart egészen a második eljövetelig, és igazán ez a fajta vetés van mind a két oldalon, vetik az igaz magot, vetik a hamis magot, a kettő együtt nő, és az egésznek egy olyan keveredése van, amire Jézus maga mondja az angyaloknak is, hogy nem szétválasztható, majd az angyalok a végén választ, illetve nem az angyaloknak mondja, hanem a példázatban a úr mondja a szolgáknak, hogy ne húzkodják ki a konkolyt, mert összekeverik a búzával. Tehát egy olyan együttes növekedés van ebbe a korba, ami már önmagában tartalmaz egy nagyon fontos igazságot, hogy ezt igazán nem lehet szétválasztani emberi szinten. Tehát a látható kereszténységben az igaz és a hamis keveredése nem kifilterezhető, hogy melyik az és melyik nem az. Az útszélére hullott magok, ugye ebben nincs vita, az útszélére hullott magok azok, akik sohasem hittek, tehát ezek a magok elvesztek, és ez a hitetlenségben adott válasz az evangéliumra. Köves helyre hullott magok, az szemben azokkal, akik azt állítják, hogy csak a negyedik lesz a hívők válasza, én úgy gondolom, hogy ezek hallották az evangéliumot, hisznek benne, üdvösségre jutnak, de soha nem gyökereznek meg az igében, soha nem szilárdulnak meg a lelki életükben, és ő rájuk lesz igaz, amit Pál mond, hogy akiket ide stova hánya hab és hajt a tanításnak akármi szele, és különösen hajlamosak a megtapasztalásokat követni, de a tapasztalások mindig hullámzó élethez vezetnek, egyszer fönt, egyszer lent, tehát semmi gyökér nincs, és nincs hírbeli stabilitás. De nem derül ki ebből a részből, hogy tehát önmagában egy példázat nem egyértelműsít dolgokat, nem lehet minden pontját a teológiának meghatározni belőle, de ahogy azt állítják, hogy itt nem hívőkről van szó, ugyanolyan stabilitásra lehet állítani, hogy ezek meg nem gyökerezett hívők. A következő is, a harmadik példa, a tövisek közé hullott magok is hasonló kategória, mert ők is úgy tűnik, hogy hitre jutnak, de nem képesek legyőzni a világ gondjait, megfojtja őket a világ, nem erősödnek meg. Még a köves helyre hullott magok azok soha nem eresztettek gyökeret, és ezért nem erősödtek meg. Akik tövisek közé hullottak, azok akár ismerettel is rendelkezhetnek, és lehet, hogy nem is a tapasztalata fontos számukra, viszont nehezükre esik a következetes lelki élet megélése, belekeverednek a világ gondjaiba. Ez bármi lehet, a családi, a szociális, az anyagi és az egyéb gondoktól kezdve, és ennek eredményeképpen soha nem képesek megerősödni és megfelelő gyümölcsöt teremni. És a negyedik példa a jóföldbe hullott magok, ezt nem részletezném, mert ez egyértelmű, hogy itt olyan hívőkről van szó, akik cselekedeteket ragasztanak a hitükhöz, és ezáltal nyilván a hitük is megerősödik. Érdekes, hogy például ebbe a részbe úgy tűnik az eredeti szövegben, hogy mikor arról beszél, hogy 13-22-ből, hogy ők gyümölcstelenné váltak, tehát nem az, hogy aki gyümölcstelenné válik, az azt jelenti, hogy valahol valamit termet. És a Lukács 8.14-ben a más fordításoknál azt úgy lehet érteni a szöveget, hogy voltak ugyan gyümölcseik, de nem jutottak érettségre. Tehát elkezdődött egy folyamat, elindult egy folyamat. Ez is arra utalna, hogy ezek újjászülettek.
Igen, egyet kérdeztetek. Igen? A jóföldre kapcsolatban, hogy a maga életére. Hogy, tehát a lelkünk jóföldre egy bizonyos idő után válik, úgy gondolom, hogyha kitartóan, ugye tanulmányozunk az igényt, magadjuk az igényt, meg beszélünk róla, hogy jóföldén válik, és aztán megteremjük ezeket a gyümölcsöket. Igen. Attól még mondjuk vannak problémák az életben, meg mindenben gondolva, hogy a folyamat, tehát nem azonnal a jóföldben lehetünk.
Uh-huh. Igen, itt a jóföld, de tehát én ketté választanám azt, hogy hittel fogadja az evangélium üzenetét, vagy amiről te beszélsz, az a tanítványságnak a folyamata. Tehát az, hogy valaki hívő, az nem automatikusan lesz tanítvány, mert látszik, hogy az igen nagy hangsúlyt helyez a tanítványjá válására, de a tanítványjá válás nem egyenlő az üdvösség elfogadásával. Tehát szerintem az ige megkülönböztet érett és éretlen hívőt, megkülönböztet ebben a folyamatban frissen újjászületett, vagy gyermeki korban levő hívőt, és használja ezt a kifejezést, és az, hogy valaki meddig marad gyermeki korban, ez nagy kérdés, de ki tudja eldönteni, hogy melyik az a pillanat, amikor na, rajtad eldőlt, hogy nem gyermeki korban van, vagy hanem igazán soha nem üdvözültél még. Tehát, hogy ez hogy lehet egymás ellen kijátszani. Azt gondolom, hogy valaki bármeddig képes gyermeki korban maradni, és ahogy ezt fizikailag is látjuk, hogy sokan nem képesek fölnőni az 50 éves korukra se, és kiszakadni a családi, mondjuk anyai környezetből, nem gyerekek maradnak, ez a hívőknél is pont ugyanígy meg tud történni. Tehát a hívők is produkálják mindenfajta érettségnek a szintjét. De hogy a jó földet itt egyrészt érti szerintem az újjászületés szempontjából, hogy a mag ki kell, és aztán igazán a gyümölcstermés az ilyen szempontból egyfajta párhuzama annak, hogy ki milyen tanítványá válik. És ez soha nem fekete-fehér, tehát ki lenne az, aki azt mondaná, hogy az ő élete úgy gyümölcstermő, hogy rajta csak arany, ezüst és drága kő lesz, és nincs semmi fa, széna, pozdorja, ami leéghet. Tehát, hogy azért ennek van egy keveredése. A másik példám a Mátéból, ami azt lenne hivatott bizonyítani, hogy van egyfajta automatizmus, azt még kereszt... Igen? Én azt állítom, hogy az első egyértelműen az, aki nem hívő, de a második, harmadik, negyedik különböző hívőket ír le, és a negyedik az, aki Isten szerint járt és gyümölcsöket termett, a második, harmadik az, akinek ugyan kikelt a szívéből ez a lehetőség, de nem élt vele, és különböző okok miatt ez, tehát nem jutott érettségre, és nem az lett belőle, ami lehetett volna. A következő ige, szintén a Mátéból, ami gyakorta használatos ebben a folyamatban, Máté 3, 7-12, és ez összefoglalva az, amikor keresztelő Jánoshoz jönnek a farizeusok, szadduceusok, meg akarnak keresztelkedni, és ő meg azt mondja nekik, hogy mérges kígyónak fajzatai. Máté 3.7.12-ben van ez. És azt mondja nekik, hogy teremjétek a megtéréshez illő gyümölcsöket. És igazán ez úgy tűnik, és ezt erre szokták használni, valódi megtérés, valódi gyümölcsök. Egyértelműen össze van kapcsolva. Ugyanehhez párban idézhetném a Máté 13.33-37-et. Itt Jézus maga mondja szinte, mintha Jánosra utalna vissza, vagy legyetek jó fák, teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt, mert gyümölcséről is ismerik meg a fát, mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok, szívnek teljességéből szól a száj. Tehát szinte visszhangozza azt, amit keresztelő János mondott, és úgy tűnik, hogy világossá teszi, hogy összefüggés van a megváltás és a gyümölcstermés között. Jó fa, jó gyümölcs, és a fát a gyümölcséről lehet felismerni. Igazán a Máté 3.7.12-nek a kontextusa, és amiben ezt mondja, és többször is ez előjön ez a fajta kontextus, hamis tanítók intéséről szól. Tehát a farizeusok és a szadduceusok, azok a vallási vezetők voltak, akik azt állították, hogy ők maguk a legkövetendőbb igaz hívők. Ezt szemben állítva mondja azt nekik János, hogy mérges kígyóknak fajzatai, teremjetek olyan gyümölcsöket, ugyanis semmi nem utalt az ő életvitelükben arra, hogy az ő állításaik igazak a cselekedeteik fényében. Egész más dolog egy gyümölcstermés számon kérni egy vallási vezetőnél, aki tanítja az igazságot, és az élete nem feltétlenül van, még csak köszönő viszonyban sem azzal, amiről beszél, és számon kérni a gyümölcsöket is megvizsgálni, mint jó és jó között ezt egy általános feltétellé tenni, és a vizsgálat tárgyává egyfajta üdvösségi szinten. Tehát igazán azért azt észre kell venni, hogy a Biblia sokszor ezt a fajta számonkérést a hamis tanítók esetében, vagy a hamis proféták esetében teszi meg. Ezt óvatosan terjeszteném ki egy mindenki számára mindig használható olyan elvre, ami automatikus működést eredményez. Jézus példájához annyit fűznék hozzá, ahol beszél a jófa, jó gyümölcs, rossz fa, rossz gyümölcsről, hogy nagyon érdekes a fügefa története, mindannyian ismeritek, mikor megy és lát egy fügefát, és azt mondja, hogy ugye megátkozza, elszárad. Volt rajta gyümölcs? Nem volt rajta gyümölcs, és közben fölismerte, hogy milyen fa. Tehát, hogy igazán, tehát, hogy látta, hogy fügefa, nem volt rajta gyümölcs, tehát a fa jellegét azt fölismerte, és miért mondom ezt? Azért, mert itt nem egy, hogy is mondjam, tehát a fa és a gyümölcs leírása, példázatai nem egy automatizmust és egy teológiai elvet írnak le, hanem egy valószínűsíthető és elvárható folyamatot. De nagyon nagy különbség van a között, hogy valami elvárt és a megfelelő lenne, amit szeretnénk, és így a természetes, és így gondoljuk, hogy így jó, vagy az, hogy ez így garantált. Tehát a kettő az nem ugyanaz. Tehát ezek a példázatok nem egy garantált folyamatot mutatnak be, hanem azt mutatják be, hogy erre buzdítanak, és ez lenne a természetes. De igazán, mint ahogy láttuk, probléma van avval a képpel, hogyha valaki megváltott, az automatikusan jó. Tehát ez nem így működik, de mégis ebből a feltételezésből indul ki ez a gondolkodás. Meg vagy váltva, automatikusan jó leszel. De a megváltás az teljes bűnbocsánatot jelent, és nem azt, hogy valaki a jóság és a kegyesség helyére került automatikusan, ahol gyümölcsöt terem. Nyilván valaki lehet megváltott és jó, vagy akár nem, ahogy a nem megváltott ember is akár tehet rengeteg jót. És akkor lehet vitatkozni, hogy közben az állításai meg szembe mennek avval, hogy igazán miért lenne megváltva. Tehát a cselekedetek nem vezetnek megváltáshoz, és ti is nyilván tudnátok olyan nagy hírességeket, akiknek a cselekedetei arról szóltak, minthogyha ő lenne a legfantasztikusabb hívő, mégis a beszédében ennek sokszor ellentmondott. Tehát, hogy igazán hogy van ez a kérdés? Igazolhatják-e csak a cselekedetei valakinek a megváltását, holott még ő maga se úgy gondolkodik erről az egész kérdésről, hogy a Biblia. És most szándékosan nem akarok erre neveket mondani, akik ebbe a kategóriába tartoznak. A legerősebb ige talán a Jakab 2.14-26 mellett, Titus 1.16, ami úgy tűnik, hogy az bizonyítja, hogy a cselekedetek automatikusan hozzákapcsolódnak a megváltáshoz. Azt mondja a Titus 1.16, vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivel hogy utálatosak és hitetlenek és minden jó cselekedetre méltatlanok. Igazán ez egy olyan ige, hát ez az angolban különösen megjelenik, ahol a különböző fordításokkal való játék is próbálja azt alátámasztani, amit a fordítók gondolnak erről az igéről, hogy mit jelent maga ez a szöveg. És ilyenkor mindig érdekes megnézni az adott görög szavak máshol való előfordulását, egyéb jelentéseit. Én ebben nagyon nem mélyednék bele, talán csak egy valamit akarok majd erről mondani, mert ha az ember önmaga nem tudja ezt a nyelvet, akkor azért nem magyarázza túl. Ezt mi nyelvtanár mondom, hogy nem, egy olyan nyelvet azért nehezen lehet magyarázni, amit az ember nem tud, bár nyilván jó példákat azért lehet hozni, hogy mit jelenthet egy szó máshol. És igazából ez a rész itt önmagában nem mond arról semmit, hogy itt most megváltottakról van szó, vagy nem. Elolvasom még egyszer. Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivel hogy utálatosak és hitetlenek, és minden jó cselekedetre méltatlanok. Tehát kik ezek? És hogyha itt ezt a részt megnézzük, a Titus 1.16 körül, akkor a 15. vers például lehetővé teszi azt, hogy azt úgy értelmezzük, hogy itt nem hívőkről van szó, illetve nem. A 15. verset felolvasom. Minden tiszta a tisztának, de a megfertőzötteknek és a hitetleneknek semmi sem tiszta, hanem megfertőztetett azoknak mind elméjük és mind lelkiismeretük. Mire van itt lehetőség, hogy azt mondjuk, hogy itt valakikről, olyanokról van szó, akiknek nincs hitük a közvetlen kontextusban. Nem feltétlenül nem hívők, de nincs hitük valamire. Tehát viszont az a feltételezés, hogy valaki nem hisz egy adott pillanatban, abból nem vezethetem le, hogy a hitnek és a cselekedeteknek van egy kötelező kapcsolat, és akkor ő nem is hívő, ugyanis mindenkinek az életében vannak olyan szakaszok, amikor nem hisznek. Gondoljatok csak Keresztelő Jánosra, mikor megdőlt a hite igazán a börtönben, a messiás személyében, holott ő jelentette be. Na most Keresztelő Jánosnak ezt a elbizonytalanodott szakaszát, mint gyümölcsöt arra használnánk, hogy Keresztelő János nem volt hívő, szerintem senkinek eszébe nem jutna. Mégis úgy tűnik, hogy egy olyan valamiben bizonytalanodik el, és úgy mond, nem hisz egy adott pillanatba, vagy hát legalábbis nagyon bizonytalan, aminek ő volt a legfőbb bejelentője. Vagy gondoljatok Tamásra. Azért, mert azt mondta neki a messiás, hogy ne légy hitetlen, hanem hívő, ez azt jelenteni, hogy Tamásnak nem volt üdvösség az adott pillanatban, mert ő hitetlen volt egy adott pontban, és így is nevezte, hogy ne légy hitetlen, hanem hívő, ez azt jelenti, hogy te most ugyan nem hívő vagy, és üdvösségi szempontból mondta neki, hogy most ne legyél nem hívő, nem legyél hívő, szó nincs róla. Egy adott dologban mondja azt neki, hogy higgy ebben. Tehát ezek a kijelentések nem azt mutatják meg, hogy valakinek üdvössége van vagy nem, hanem hogy az adott témában nincs hite. Ha tovább elemezem ezt a 1.16-ot, akkor a 14-re visszamenve azt mondja a szöveg, hogy nem ügyelvén zsidó mesékre és az igazságot megvető emberek parancsolataira. Ez azt feltételezi ez a mondat, hogy ezek egykor szembesültek az igazsággal, de még mindig nem tisztázza, hogy kik ezek, akikről beszél. És a 13. vers adja meg a keresett információt. A 13. vers azt mondja, ez a bizonyság igaz. Annak okáért fedd őket kimélés nélkül, hogy hitben épek legyenek. Tehát akik a 16-osban szerepelnek, a 13-asban azt mondja rájuk Pál, hogy fedd őket kimélés nélkül, hogy a hitben épek legyenek. Na most kit érdemes fedni, hogy épp legyen a hitben? A hívőt vagy a nem hívőt? Fedünk mi egy nem hívőt, hogy épp legyen a hitben? Szerintem ez egy butaság lenne fedni egy nem hívőt. A nem hívőnek az üzenet az evangélium. Tér meg. A hívőnek, aki nem épp egy adott helyzetben, vagy tehát láthatóan vagy hallhatóan teljesen máshol van a szíve vagy a cselekedetei, Ez egy intés, és azt mondja Pál, hogy fedd őket kímélés nélkül, hogy hitben népek legyenek. Tehát ezek az emberek Krisztushoz hogy kell, hogy tartozzanak, mert csak Krisztushoz tartozó ember érdemes fedni, hogy épp legyen a hitében. Ez azt jelenti, hogy van neki hite, de nem épp benne. Ha ezek nem volnának hívők, akkor a kíméletlen feddés semmit nem változtatna az ő nem hívőségükön. Rajtuk csak az evangélium segítene, csak a hívőnek használ a feddés. És a 20-asban meg is fogalmazza aztán, ez az 1 Timóteus 5.20, pont egy ugyanilyen szituációban, azt mondja, a vétkeseket mindenek előtt fedd meg, hogy a többiek is megfélemljenek. Hát elég szigorú, de nem arról beszél, hogy ezeknek a vétkeseknek nincs üdvösségük, hanem helyre akarja őket állítani. Tehát logikus feltételezés, hogy itt a Titus 1.16-ban Pál olyan emberekről ír, akik ellentmondásban vannak a saját megvallásukkal. Ha ez a rész a pokol és a menny közötti megváltás vonatkozásában vizsgálna ezeket az embereket, akkor igaz, hogy támogatná azt, hogy hit és cselekedetek. Hisznek. Vannak cselekedeteik? Nem hisznek. Nincsenek olyan cselekedeteik. De ha ez a rész a megszentelődésről ír, és azt gondolom, hogy arról ír, akkor pontosan azt tanítja, hogy nem garantáltak a cselekedetek, mert bár ezek megváltott állapotban vannak, mégis szükséges korrigálni a cselekedeteiket, mert pontosan úgy viselkednek, mint azok, akik elvesznek, mert a cselekedeteikkel tagadják azt, amilyeneknek ők, nekik lenniük kellene. Még egy igét szántam volna mára, de én azt gondolom, hogy ez annyira, hogy is mondjam, azért ez nem egy... Tehát ez egy, lehet emészteni ezt a témát, és még egy igét ebből a sorozatból, amikkel a hit és cselekedetek automatikus kapcsolatát bizonyítanák, meghagyjuk majd a következő alkalomra, mert ez egy nagyon nehéz ige, ez az 1 János 3.9.10 lesz. A egész János levélnek megvannak a teológiai háttérből fakadó különböző értelmezései, ugyanis az a nehézség van, hogy az egyik oldalon János beszél arról, hogy aki azt mondja, hogy hogy nem követel bűnt, az hazudik, mert mindenki követel. Aztán pár verszakkal később arról kezd beszélni, hogy mindaz, aki bűnt követel, az nem az ördögtől van. És hát, hogy hozzák a különböző megközelítések ezt egyensúlyba, ezt meghagyom legközelebbre. Mert ez egy nagyon érdekes terület, és ott mutatok nektek példát majd fordításokból, hogyha valaki valahogy gondolkozik, akkor milyen szavakkal próbálja a saját teológiája felé vinni a fordítást. El is árulom most előre, aztán majd megmutatom, hogy bele szokták tenni bizonyos fordítások, hogy aki folyamatosan követel bűnt, az nincs tőle. Tehát arra gondolnak, hogy a görög jelen idő arra utal, hogy ha valaki folyamatosan bűnben él, akkor az nyilván nem Istentől van. A probléma az, hogy a folyamatos jelen idő ott is ott van a János elején, akire azt mondja, hogy aki azt állítja, hogy nem követel bűnt, az hazudik, és ott is folyamatos idő van. Tehát akkor itt is így kéne fordítva, hogy aki azt állítja, hogy nem követel folyamatosan bűnt, na de ez hülyeség. Mert azt állítjuk, hogy nem követünk el folyamatosan bűnt. Azt vállaljuk, hogy követünk el bűnöket, de azt nem vállaljuk föl, hogy csak bűnöket követünk el mindig. Tehát nem lenne érte, akkor kettő tényleg ellentmond egymásnak. De ezt mondom, meghagyom nektek legközelebbre, mert és ezt nem akarom kirészletezni. Hát hogy zárjuk le ezt a hát nem egyszerű részt? Mert most félbe hagyjuk. Úgy talán, ahogy kezdtem, hogy... A gyakorlati haszna annak azt állítani, hogy az újjászületésünk automatizálna a cselekedeteinket, nagyon kevés. Még ha ez elméletben igaz is, hogy bele van kódolva a cselekedeteink génje az újjászületésünkbe, praktikusan ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Mivel tudunk praktikusan valamit kezdeni? Ezt már sokkal inkább fogjuk látni abban a tanításban, amikor azokat az igéket nézzük meg, amikor ez ige arra buzdít, hogy mekkora a felelősségünk a megszentelődésünkben. És én azt gondolom, ez a kulcs a Pál úrvacsorai intésében is, és azért olyan szigorú az intése, hogy méltóképpen éljünk az úrvacsorával, mert pontosan a mi felelősségünk az, hogy megvizsgáljuk magunkat, korrigáljuk magunkat, helyre tegyük magunkat. Ez egy személyes dolog. Igazán a Róma 14 végén azt mondja, Ezt olvasnám fel lezárásul. Róma 14:10-13. Meg van írva, élek én, mondja az Úr, mert nékem hajol meg minden tér, minden nyelv Istent magasztalva, azért hát mindegyikünk maga ad számot magáról Istennek. Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk, hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást. Tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezt az igét nem lehet generálisan arra felhasználni, hogy ne ítéljünk meg semmit. Nem arról van szó. Itt előtte a napokról, evésről, ünnepekről beszél. Tehát semleges területről beszél. Tehát semleges területen azonban maximálisan igaz, hogy szabadságunk van. Nyilván az igéből látjuk, hogy a morális területeken pedig a gyülekezetnek van egyfajta felelőssége. De ez egy külső megítélése lesz morális cselekedeteknek. Viszont semleges területeken, és ez általában a mi életvitelünk elég nagy része semleges területen zajlik, ahogy éljük az életünket, ebbe azt mondja, hogy mindenikünk magunkat számot magáról Istennek, hogy ebbe hogy vannak benne a hitből fakadó cselekedeteink, és egymást ebben ne kárhoztassuk, hanem azt mondja, hogy ne szerezzünk egymásnak megütközést vagy megbotránkozást. Úgyhogy itt ezzel zárnám ezt a részt, és akkor majd ezt nem ígérem, hogy legközelebb, de valamikor fogom folytatni. Örülök esetleg, hogyha most már lekapcsolhatjuk, de örülök, hogyha